24. fejezet. Hugo Barrington reggeli közben a Szent Bédából kapott levelet olvasta, amelyben az igazgató arról értesítette, hogy 1000 fontot kívánnak összegyűjteni az első kriket csapat számára építendő új klubházra. Kinyitotta a csekkfüzetét, és már le is írta a 100-as számot, amikor kavicson megálló autó zaja vonta el a figyelmét. Az ablakhoz lépett, hogy lássa, ugyan kijöhetett hozzá szombaton kora reggel. Értetlenül nézte a taxi hátsó üléséről bőröndel a kezében kiszálló fiát, hiszen már alig várta a délutáni kriket mérkőzést, az idény utolsó meccsét, ahol Giles ütőjátékosként lép pályára az Avonhurst ellen. Jenkins éppen odaért az ajtóhoz, mire Giles föllépett a legfelső lépcsőfokra. Jó reggelt, Giles úrfi, köszöntötte, mintha várta volna. Hugo kisietett a reggeliző teremből a hallba, ahol a fia lehorgasztott fejjel áldogált a bőröngye mellett. Mit keresel itthon? Kérdezte az apa. Nem csak egy hét múlva ér véget a negyedév?
Ideiglenesen kizártak, felelte kertelés nélkül Giles.
Ideiglenesen kizártak? És mivel érdemelted ki, ha szabad kérdeznem?
Giles az ajtónál csöndben áldogáló Jenkinsre nézett.
Fölviszem az úrfi bőröngyét a szobába, mondta a komornyik, majd kezébe vette a koffert, és lassú léptekkel elindult fölfelé a lépcsőn. Kövess, mondta Hugo, amikor a komornyik eltűnt a szemük elől. Egyikük sem szólalt meg, amíg a férfi be nem csukta maga mögött a dolgozó szoba ajtaját. Mit tettél, hogy az iskola ilyen drasztikus intézkedést foganatosított? Vonta kérdőre a fiát, miután a fotelébe süppett.
Rajta kaptak, hogy loptam az édességboltból, felelte a szoba közepén álló Giles.
És van erre valami egyszerű magyarázat? Netán félreértés történt?
Nem, uram, nem történt félreértés, mondta könnyeivel küszködve a fiú.
Föl tudsz hozni valamit a védelmedre?
Nem, uram, felelte Giles, majd némi habozás után hozzátette. Csak azt, hogy...
Csak mit?
Azt, hogy... Mindig másoknak adtam az édességet, papa. Magamnak nem tartottam meg semmit.
Nyilván Cliftonnak adtad.
És Dickensnek is.
Nem Clifton bújtott föl?
Nem, felelte határozottan Giles. Sőt, amikor rájött, hogy mit csinálok, Harry mindig visszavitte a boltba, amit neki meg Dickensnek adtam, és még magára is vállalta a lopást, amikor Mr. Frobisher őt vádolta.
Hosszúra nyúlt a csönd. Tehát csak idéglenesen zártak ki, nem csaptak ki végleg? Kérdezte végül Hugo.
A fia bólintott.
És mit gondolsz, visszavesznek a következő negyed évre?
Kétlem.
És miből vagy ebben ennyire biztos?
Még soha nem láttam ilyen dühösnek az igazgató urat.
De az még kutya füle ahhoz képest, hogy édes anyád milyen dühös lesz.
Kérlek, ne mondd el neki, papa.
Könyörgött Giles, és sírva fakadt. Akkor mivel magyarázzam, hogy egy héttel előbb jöttél haza, és lehet, hogy a következő negyed évre nem mész vissza?
Giles meg sem próbált válaszolni, csak halkan hüppögött.
Azt pedig csak a jóisten tudja, hogy mit fognak szólni a nagyszüleid, tette hozzá az apja. Ha kénytelen leszek elmondani nekik, hogy miért is nem mész végül Etonba.
Ismét hosszú csönd telepedett rájuk.
Menj a szobádba, és eszedbe se jusson lejönni, amíg nem szólok.
Igen, uram.
Giles megfordult, és menni készült. És semmiképpen ne beszélj a dologról senkivel, különösen a szolgák előtt ne.
Igen, papa, mondta a fiú, majd kiszaladt a szobából, és a lépcsőn fölfelé robogva kis híján összeütközött a lefelé tartó Jenkins-szel.
Hugo előrehajolt ültében, és azon törte a fejét, hogy ki tudna-e mászni valahogy ebből a helyzetből még az igazgató elkerülhetetlen telefonhívása előtt. Az asztalra könyökölt, és a tenyerébe temette az arcát. Eltelt egy kis idő, mire újra a csekkre tévedt a tekintete. Mosolyra húzódott a szája, amikor hozzáírt a 100-as számhoz még egy nullát, majd szignálta a csekket.